podcastunkat a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakért felelős programja támogatja. Sziasztok! Ez a Hectify Podcast második évad 7. adása. Mai témánk a kibertanúsítási törvény köré épül, mivel hatályba lépett a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről szóló 2023 évi 23-as törvény, röviden kibertantörvény. Én Mészáros Csaba vagyok, a Hectify International Kft. Társügyvezetője, és vendégem Király Anna, Szabályozott Tevékenység Felügyeleti Hatósága, Kiberbiztonsági Tanúsítási Igazgatóság, kiberbiztonsági szakértő.
Sziasztok!
Szerintem vágjunk is egyből bele a kibertanúsítási törvénynek az elemzésébe. Mi indokolta a törvény megszületését?
Hát erre a legegyszerűbb válasz, és az alapkoncepció az volt, hogy hát van egy EU-s irányelvünk, van egy EU-s rendeletünk, amelyet valahogyan át kell ültetni magyar jogszabályba. Ténylegesen maga a törvény kettő EU-s jogszabály átültetést valósít meg. Az egyik az egy rendelet, ami már 2019-ben kiadásra került, egy EU-s rendeletről annyit kell tudni, hogy igazából a magyar jogszabályban nem is kellene átültetni, mert hogy közvetlenül alkalmazandó, viszont az abban adott lehetőségeket eddig Magyarország nem használta ki, így például nemzeti kiberbiztonsági tanúsítási rendszereket nem adott ki, és nem volt erre felhatalmazása sem. Úgyhogy az egyik része mindenféleképpen ez a tanúsításos rendelet, a másik pedig egy NIS 2 irányelv, amiről már korábban ugyanezen podcast folyamban volt már szó. Ez egy 2022. december évvégi irányelv, amely igazából más tagállamban még nem került átültetésre, úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarország az első, aki megkezdte az átültetést.
Igen, én is dolgozok egy dán céggel, és ott is ugye a dán csirtet kérdezgetem, hogy mikor lesz meg a dán részről az ő törvényük, de ők még tényleg le vannak maradva, úgyhogy Magyarország ebben is élen jár. Milyen célt szolgál a 23-23-as törvénynek a létrehozása, tehát mi a célja a törvénynek?
Ténylegesen kettő célt tűztünk ki. Az egyik az, hogy feljogosítsuk Magyarországot arra, hogy nemzeti szinten ilyen tanúsításokat alakítson ki. Itt körülbelül arra kell gondolni, mint ténylegesen, hogyha bemegyünk egy elektronikai áruházba, akkor ott a hűtőgépeken, mosógépeken vannak ilyen szép színes energetikai matricák, amiről meg tudunk győződni, hogy egyébként mennyit fog fogyasztani, és reméljük, hogy nem 40 ezerrel fogja megdobni a villanyszámlánkat. De az az elképzelés, hogy Magyarország tudjon ilyen biztonsági követelményrendszert alkotni, amely alapján elektronikai eszközök, tehát infokommunikációs termékek, szolgáltatások tudnak kapni ilyen kis pecsétet. Tehát az a nagy vízió, hogy talán sok-sok év múlva el tudunk jutni odáig, hogyha bemegyünk egy elektronikai áruházba, akkor ugyanúgy, mint az energetikai matricák, ugyanúgy egy ilyen kiberbiztonsági matrica is lehet az eszközökön. A másik része pedig ugye az a NIS 2 érintettség, tehát ott inkább a vállalatok a középszektortól felfelé, tehát középvállalati szinttől felfelé lévő szervezeteknek a kiberbiztonsági felkészültségi szintjét próbáljuk emelni, amely ténylegesen egy irányelv átültetéssel indult.
Kik tartoznak akkor így a már részben elmondtad a kiberbiztonsági felügyelet vonatkozásában a törvény hatája alá?
Hú, hát nagyon sok szervezet, nagyon hosszú a lista. Ugye itt a NIS 2-ből kellett kiindulni, tehát minimum jogharmonizációs követelmény van, úgyhogy ami oda le van írva, azt át kell ültetni. Tulajdonképpen ez a törvény, ugye a 2023 évi 23-as törvény, inkább a piaci szereplőket célozza. Tehát akik hiányoznak belőle a NIS 2-höz képest, az a közigazgatás, hiszen Magyarországnak hiába mondjuk a NIS 1-ben, mert hogy most már akkor mondjuk NIS 1-nek, ha már az a régebbi és előző verzió, a NIS 1-ben nem szerepelt közigazgatás. Tehát Magyarország saját döntése alapján alkotta meg az IBTV-t, és ugye náluk ez a szabályozás most már 10 éve megvan. Tehát a közigazgatás került ki alóla, illetve a pénzügyi és banki szolgáltatók, hiszen nekik hát egy ilyen lex speciális Dóra rendeletük is van, úgyhogy az ő vonatkozásukban a NIS 2 átültetés az még várat magára Magyarországon is, de hát erre még van idő 2024. október közepéig.
Uh-huh. Jó, itt pár ágazatot fel tudnál sorolni?
Persze, és amit fontos kiemelni, hogy a NIS2 is az ellátási lánc felül indul. Talán a legjobb példa, hogyha az egészségügyből vezetjük le. Uh-huh. Tehát a NIS2 is a törvény hatája alá tartozik a teljes egészségügy. Legyen az magánszolgáltató, legyen az állami szereplő. Hozzájuk kapcsolódnak, ugye a gyógyszergyárak, illetve gyógyszeripari cégek, ők is alá tartoznak, nevesítve vannak az orvosdiagnosztikai eszközgyártók. De hát amit még talán érdemes kiemelni, ugye az energiaszektor teljes egészében a törvény hatája alá tartozik, és vannak azért olyan szereplők is, akik jó eséllyel nem igazán találkoztak még azzal, hogy kiberbiztonság, és hogy kiberbiztonsági követelményeknek kell majd megfelelniük. Ilyen például a hulladékgazdálkodás, vegyipar, tehát tulajdonképpen a gyógyszeriparnak a beszállítói is, illetve postai és futárszolgálatok. Azért itt mindenki hallott róla, hogy jönnek a különböző futár cégek nevében az SMS-ek, tehát igenis, nekik is el kell kezdeni kiberbiztonságot felmutatni.
Most pont említetted, hogy fel kell mutatniuk valami kiberbiztonságot ezeknek a cégeknek, akkor melyik így a legfőbb intézkedések, amelyeket a törvény bevezett a kibertérben elkövetett bűncselekmények megelőzése és leküzdése érdekében?
Hát itt talán a bűncselekményeket megelőzni, és hogy fogalmaztál, hogy leküzdeni, hát eléggé nehézkes egy törvényi oldalon és egy hatósági oldalon, az inkább ugye a rendőrségi hatáskör lesz. Az lenne a cél, hogy ezek a szervezetek legyenek tisztában a saját kockázataikkal, és ennek megfelelően hozzanak védelmi intézkedéseket. Tehát maga a törvény még egyelőre részletszabályok hiányában, ugye ilyen nagyon-nagyon magas szinten fogalmaz, kockázatelemzést ír elő a szervezetnek, ki kell, hogy jelöljön biztonságért felelős személyt, tehát aki esetleges incidens esetén ugye a hatóságokkal a kapcsolatot fogja tartani, illetve ugye szabályzókat kell létrehozni, kifejezetten az oktatást nevesítettük, tehát az oktatásokról a vezetőnek gondoskodnia kell, de ténylegesen a részletszabályok még a jövőben kerülnek kidolgozásra.
Milyen biztonsági besorolást határoz meg?
Hát ez egy mondjuk úgy, hogy nagy kérdőjel volt, hogy hogyan is határozzuk ezeket meg. Ugye a jelenlegi magyar szabályozás 5 szintű osztályozást valósít meg, ami egyébként nagyon jó, viszont talán ez az 5S sok. Tehát ahogy belegondolunk, vagy valaki esetleg foglalkozott ilyen besorolással, nagyon ritka az 1-es és az 5-ös rendszer is. Úgyhogy a mi koncepciónk az volt, hogy mivel a tanúsításnál a biztonsági termékek esetén, vagy a biztonsági követelményeknek megfelelő termékek esetén 3 megbízhatósági szintet definiált az EU, ez az alapjelentős és magas, ezért ezt vetítettük ki a szervezetekre is, tehát 3 biztonsági osztályba kell sorolni, és nem a szervezetet, hanem a rendszereit, tehát minden egyes rendszerét, hiszen elképzelhető, hogy valamelyik rendszere nagyobb kockázatnak van kitéve, akkor neki ugye sokkal nagyobb védelmet kell tudnia biztosítani.
Uh-huh. Akkor ezek nem az egész cégre vonatkozik?
Hát tulajdonképpen azért, mivel a szabályzást, azt ugye beleírtuk, tehát hogy szabályzatokat kell alkotni a cégnek, valamilyen szinten vonatkozik a cégre, de nem mondjuk azt, hogy egy cég akkor ő most jelentős besorolású, hanem ténylegesen a rendszereinek kell, hogy legyen ilyen osztályzata.
De akkor ezek nem az iparákhoz kapcsolódók, tehát hogy egy egészségügy, ti megmondjátok, hogy neki jelentősnek kell lenni, hanem hogy jelenleg ő milyen szinten van, azt kell neki.
Igen, és itt nagyon sokszor kapjuk a kérdést, és talán egy kicsit félreértelmezés van, amitől én egy kicsit tartottam így a jogalkotás során is, úgyhogy próbáltuk a fogalmakat kipuhítani és egyértelműsíteni, mert hogy a törvényben 2 melléklet szerepel. Az egyik az a kiemelten kockázatos ágazatok, a másik pedig a kockázatos ágazatok. És nagyon sok esetben azt halljuk, hogy ez az érintetti kör, ugye nagyon egyszerűen kinyitja a törvényt, második mellékletben vagyok, szuper, akkor nekem biztosan nem kell majd a legmagasabb szintű védelmet biztosítani. Ez sajnos nem így van. Tehát minden egyes szervezetnél kockázat arányos védelem szükséges. És ami talán példaként nagyon jó, lesznek egyébként olyan szervezetek, és ezt elfelejtettem elmondani, hogy ezen ágazatokba tartozó, vagy ezen ágazatokban tevékenységet folytató cégek közül a minimum középvállalati szintet elérők azok, akik a törvény hatája alá tartoznak, viszont hát azért van szabály, hogy minden alól legyen kivétel, vagy legyen mi alól kivételt képeznünk. Úgyhogy például az elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői, vagy szolgáltatói, akik méretkorlát nélkül alá tartoznak. És talán akkor itt lehet jól érteni, hogy mondjuk egy kisvállalkozás, aki 30 fővel üzemeltet, tudom én, 10 000 főnek valamiféle internet szolgáltatást akár, tehát ténylegesen hírközlést folytat, az ő esetében valószínűleg magasabb szintű intézkedések szükségesek, már csak az ügyfél számából, az érintetti körből fakadóan, mint annak, aki csak az utcában, a faluban biztosítja ezt a szolgáltatást.
Uh-huh. Akkor most már így a vidéki szolgáltatókat is így ezáltal így bevonódnak a törvény hatája alá. Milyen hatóságok vagy szervezetek felelősek a kibertanúsítás és felügyeleti törvény végrehajtásáért?
Hát a végrehajtás az úgy fog kinézni, hogy egyértelműen egyébként a mi szervezetünket, tehát a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatóságát, és nem fogom még egyszer kimondani, csak rövidítjük, hogy STFH. Tehát az STFH-t ruházza fel mind a tanúsítás tekintetében, mind a felügyelet tekintetében hatósági jogkörrel. Viszont azt fontos kiemelni, hogy természetesen minden mindenre hatással van, tehát a jelenlegi IBTV szerinti NKI-val, illetve Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal szoros az együttműködés, így például az incidens bejelentési kötelezettséget hozzájuk csatornáztuk be, mint nemzeti csírthez.
Milyen intézkedések vonatkoznak a kiberbiztonsági incidensek bejelentésére? Ugye említetted a nemzeti csírtet?
Így van, mindenkinek jelentenie kell a biztonsági incidenseket, hogy pontosan miket és hol lesz ez a határ, ez még kialakítás alatt, hiszen még ténylegesen a NIS2 egyéb ágazatainak az átültetése folyamatban van, tehát ott várjuk majd ezt az elhatárolást. Tehát a csírt felé mindenféleképpen jelenteni kell. Egyelőre ennyi került bele a törvénybe, minden további szabály későbbi kormányrendeletbe lesz meghatározva. Viszont amit fontos kiemelni, hogy azért a NIS2 egészen exaktul leírja, hogy mi a minimum elvárás. Tehát kell egy korai előjelzés, majd 24 órán belül ilyen első jelentés, 72 órán belül már egy részletesebb, és 30 nap múlva egy zárójelentés, tehát ez egészen biztosan vissza fog köszönni a magyar jogszabályban is. Én arra leszek nagyon kíváncsi, és természetesen ezen mi is dolgozunk. Ugye azt mondja a NIS2, hogy hát azért úgy kell ezeket az incidens bejelentési kötelmeket meghatározni, hogy ne akadályozzák az elhárítást. Tehát egyértelműen a fókusz az, hogy elhárítás történjen, viszont emellé hát egy mondjuk úgy, hogy folyamatban adott jelentések lesznek előírva valószínűleg.
És milyen jogi következményekkel járnak a esetleges kötelezettségeknek a megszegése?
Hát itt még egyelőre, ami lefektetésre került, hogy egyértelműen figyelmeztetés után, tehát egy ilyen felívelő jelleggel, figyelmeztetés után bírság szabható ki azon szervezetre, aki bármilyen követelményt, tehát törvényszegést követel, és így megsérti a követelményrendszert. Ami számomra egy kicsit meglepő volt, és igen, a törvényben is lehet találkozni ilyen csúnya szavakkal, hogy eltiltás, az EU úgy gondolkozott, hogy már a NIS2-nél, vagy legalábbis gondolom, hogy ez volt a háttérben, elkezdik megerősíteni a vezetői felelősséget. És erre vonatkozóan tulajdonképpen előírják azt, hogy a tagállam rendelkezhessen úgy, hogyha nagyon nem együttműködő egy szervezet, akkor az adott tevékenységét akár egy hatóság beszüntetheti, tehát azt mondhatja, hogy ideiglenesen akkor felfüggesztésre kerül ez a tevékenységvégzés, sőt, rosszabb esetben a cégvezetőt eltilthatja, úgy unblock cégvezetői tevékenység végzésétől. Tehát ez szerintem egy eléggé erős történet, ténylegesen minimum jogharmonizáció miatt belekerült a törvénybe, természetesen majd az engedélyező hatóságokkal együtt fog ilyen történni, már ha fog. Én nagyon reménykedem abban, hogy a magyar vállalatok jogkövetően fognak viselkedni, és akkor nem lesz szükség ilyen szankciókat alkalmazni.
És itt a bírságok, azok teljes egészében a NIS2-ből kerültek átültetésre?
Bírságtétel még nem került meghatározásra, és a magyar jogszabályi környezet miatt egyébként ezt csak kormányrendeletben lehet majd rögzíteni. Viszont nagyon nem tudunk elvonatkoztatni a NIS2-től. NIS2 ugye azt mondja, hogy bizonyos szervezeteknél az előző éves árbevétel maximum 1,7%-a, másoknál 2,4%, de a maximális bírságtétel azért eléggé magas, mégpedig 10 millió euróban került meghatározásra, és hogyha valaki esetleg NIS2-t olvas, akkor arra kérem, hogy ne a magyar fordítást olvassa, ugyanis a magyarban véletlenül legalább 10 millió euró szerepel, tehát nem fogunk ma 10 millió eurós minimumot meghatározni, hanem természetesen ez egy legfeljebb összeg lesz. És hát ugye azért itt nagyon fontos, hogy mindig van egy mérlegelés. Mert hogy azért nagyon nem mindegy, hogy milyen jellegű mulasztás történt, tehát inkább ez a túlig határos megjelölés lehet, a maximum viszont így rögzítésre kerül.
Jó, szerintem most nagyon jó időben adjuk ki ezt a podcastot, mert 2023. július van, és ha jól tudom, akkor 2024. október 18 a felkészülési időszak, úgymond. Úgyhogy ha most hallgatják, hogy a cégvezetők az adást, akkor ősszel ugye kezdődik a pénzügyi tervezése a következő évnek. Úgyhogy így az előírások végrehajtásához milyen tanácsot adnál, hogy milyen költségekkel kell számolniuk a szervezeteknek, hogy fel tudjanak készülni, mert akkor most esetleg már be tudják építeni ezt a jövő évi büdzsébe.
Hát igen, ezt tudjuk, hogy minden pénzbe kerül, és valószínűleg nem kevés pénzbe fog kerülni, de természetesen ez attól függ, hogy egy adott szervezet éppen milyen érettségi szintről kezdi meg a felkészülést. Én azt javasolnám, hogy első körben biztosan legyen egy kockázatelemzés, tudjuk azt, hogy milyen adataink vannak, tehát ez a szokásos adatvagyonleltár, asset leltár, milyen rendszereink vannak. Ezeket, hogyha már így be tudjuk határolni, és ez alapján végzünk egy kockázatelemzést, akkor nagy hibát nem tudunk elkövetni. Annyiban pontosítanám, hogy 2024. január 1-től meg kell kezdeni a rendszereknek a besorolását majd ebbe az említett alapjelentős és magas biztonsági osztályokba. Tehát már januártól egészen egyértelműen, ha más nem, akkor humán erőforrás költség fel fog merülni. Ezen kívül ezzel párhuzamosan be kell jelentkezni a hatósághoz nyilvántartásba vételre, ez így önmagában még pénzügyi vonzatot nem jelent. Viszont 2024. október 18-tól, és ez nem egy hasracsapásszerű dátum, hanem ez a NIS2 hatályba lépésének, illetve nem is hatályba lépésének, átültetésének a határideje. Tehát október 18-tól viszont felügyeleti díjat is kell fizetnie az érintett szervezeteknek. Ezt egyelőre törvényi szinten 0,15%-ban határoztuk meg, amely természetesen az előző éves nettó árbevételből számolódik. Hogy így el tudjuk helyezni, ez mondjuk 1 milliárd forintos bevételnél 150 ezer forint lesz. Tehát igen, ez is tételként egyértelműen meg fog jelenni a szervezeteknél, mint költség. De talán én úgy gondolom, hogy a védelmi eszközökre kellene fordítani, és tényleg ott lesz a nagyobb anyagi igény.
És itt, ahogy említetted, az információbiztonsági felelőst, hogy meg egy humán erőforrás szintjén, hogy jó, hogyha cégeknek ki kell jelölni egy ilyen szemét, ez lehet külsős is, vagy fel kell venniük munkavállalót a cégeknek?
Hát ezt egyelőre úgy fogalmaztuk meg, hogy a vezetőnek ki kell jelölni ugye ezt az adott szemét, és meg kell határozni a munkakörét. Direkt nem rögzítettük azt, hogy milyen képzettségi feltételeknek kell megfelelnie a kijelölt személynek. Tehát én úgy gondolom, hogy talán hosszú távon jobban megéri, hogyha az akár már meglévő belsős emberek közül kerül valaki kijelölésre, hiszen akár egy rendszergazda, aki a teljes céges hálózatot látja, és esetleg rendelkezik ilyen biztonságfókuszú szemlélettel, vagy érdekli a terület, akkor ő szerintem sokkal hamarabb fogja tudni jól mérlegelni a cégnek az érdekeit, mint akár egy külső személy, de ez rá van bízva a cégekre.
Hogyan kezdhetik el a szervezetek a felkészülést? Azt már említettük így korábban.
De nem árt ismételni. Úgyhogy adatvagyonleltárt készítsünk rendszerleltárt, tudjuk azt, hogy milyen eszközeink vannak, akár kezdjük el felmérni az üzleti folyamatainkat, hogy mely rendszer ugye mennyire fontos a cég életében. Igazából az a helyzet, hogy ilyenkor nagyon nehezen lehet így hirtelen bekategorizálni, hogy mennyire is fontos nekem az az adat. És májusban a hatósággal egy roadshow-n voltunk, ahol is egy alumínium gyártó cég képviselője elmondta, hogy ténylegesen egy gyártással foglalkoznak, tehát ilyen kis valamiket gyártanak, alumínium eszközöket. És hát bekaptak egy zsaroló vírust, amivel úgy alapvetően nem is volt gond, mert hogy a gyártás az működött. Na igen ám, de akkor szembesültek vele, hogy nagyon jó, a termékek megvannak, a gyártósor működik, de nem tudják, hogy hova kell szállítani, mert hogy ugye az viszont már mind titkosított volt. Úgyhogy ezt így nagyon felülről kell vizsgálni, és felülről kell elkezdeni azt a képet kialakítani, és azt a víziót, hogy mi van akkor, hogyha eltűnik az adat. Tudom folytatni továbbra is a tevékenységem? Üzleti károm keletkezik belőle? Vagy akár csak a megítélésem sérülhet? Tehát ezek mind-mind olyan kockázatok, amelyek mentén hát így komplexen érdemes gondolkozni.
Ugye legelején említetted az ellátási lánc biztonságát. A törvény hatálya alá ugye most a közép- és nagyvállalatok tartoznak. Te hogy látod, hogy így a kisvállalatokra ez le fog szivárogni így elvárás szintjén, hogyha egy nagy cégnek ők beszállítók? Vagy erre mi így a meglátásod?
Le kell, hogy szivárogjon, viszont nem az összes beszállítóra, és megint csak a roadshow-n nagyon-nagyon aranyos volt, egy hölgy odajött, hogy hát már pedig ő Kínából szereznek be anyagokat, és hogy hát akkor ő hogyan fogja egy kínai cégen követelni a biztonsági feltételeknek való megfelelést. Na és hát ugye amikor visszakérdeztem, hogy na is mit szállítanak be, kiderült, hogy lenszövetet. Tehát, hogy nem a teljes... Tehát a beszállítói láncot azt úgy kell érteni, hogy informatikai jellegű beszállítói láncban igenis meg kell követelnie az adott érintett szervezetnek szerződésben a törvénynek való megfelelést. Ennél szigorúbb dolgot nem nagyon tudtunk előírni. Ezen kisvállalatok akár, akik persze benne vannak ebben a láncban, meg kell, hogy feleljenek ennek a törvényi kötelemnek, viszont ők nem tartoznak a hatóság felügyelete alá, tehát hogyha náluk valami incidens van, nekik nincs incidens bejelentési kötelezettségük, nem kell felügyeleti díjat fizetniük. Tehát ez inkább már ilyen polgárjogi történet, hogy hogyan lehet majd azt esetleg érvényesíteni, ha egy kisebb beszállító felől érkezik valamilyen behatolás.
És akkor ezt így utólag szerződéses szintjén kéne rendezni a cégeknek, hogyha már van szerződésük ilyen kisebb informatikai beszállító céggel.
Így van, pontosan.
A szerződéseket kéne módosítani majd.
Én azért úgy gondolom, hogy ez legalábbis az államigazgatásban nem kell, hogy egy akkora újdonság legyen, ugyanis az IBTV is előír ilyet. Tehát az állami cégeknél már 2013 óta ez előírás, hogy tehát a beszerzési eljárásokban fogalmazzanak meg biztonsági követelményt. Hogy ez mennyire történt meg mennyire nem, az egy másik kérdéskör. De szerintem ez nem rossz irány, hogyha elkezdjük a biztonságot is ugyanúgy berakni, mint kockázat egy szerződéses szintre, mint akár egy pénzügyi kockázatot. Tehát nem véletlenül van ködbér a szerződésekben rögzítve. Ugyanúgy ez is egy nagyon nagy kockázat lehet, tehát majd igazából ott az adott szervezetek megállapodnak egymással, hogy hogyan is igazolja az a kisbeszállító azt, hogy ő már pedig megfelel. És itt fontos kiemelni, hogy lesz egy kiberbiztonsági audit kötelezettség, és itt a pénzügyi területre visszatérve. Ugyanis... az lesz a menet, hogy január 1-től a hatóságunk elkezd nyilvántartásba venni auditor szervezeteket. Ezen auditor szervezetekkel minden érintett szervezetnek le kell szerződnie, és le kell folytatnia ezt a biztonsági auditot. Erre egyébként eléggé kitoltuk a határidőt, 2025. december 31-ig van lehetőség, tehát itt a felkészülés azért úgy néz ki, hogy hát nagyjából egy 2-2 és fél év rendelkezésre áll. Tehát akár ezen kiberbiztonsági auditot lehet egyébként érvényesíteni egy szerződésben, hiszen egy kisvállalat is miért ne bízhatna meg valakit egy audit elvégzésével. Tehát szerintem ott lesz a megoldás, és nagyon remélem, hogy így fognak közelíteni, hiszen az egy dolog, hogy le van írva valami egy szerződésbe, az egy másik kérdés, hogy hogyan tudod ezt igazolni.
A bevezetőben említettem, hogy most a kiberbiztonsági tanúsításról és kiberbiztonsági felületről szóló 23/23-as törvényről beszélgetünk, és te meg említetted, hogy kormányrendeletek várhatóak majd. Erre van-e már valami fejlemény, hogy ezek mikor várhatóak, vagy milyen fejlemények várhatóak így a jogalkotás területén?
Ezt egészen exaktul egyébként a törvényből le lehet vezetni, ugyanis a hatályba léptetések ugye szakaszosan történnek. Itt már elhangzott egy január 1, illetve egy október 18, tehát azok a rendeletek, amelyek a felhatalmazás alapján, akár kormányrendeletben, akár STFH rendeletben, illetve van még egy miniszteri rendelet is, fognak megszületni. Ugye róluk azt kell tudni, hogy addigra a dátumra, amikor ők hatályossá válnak, addigra nyilvánosan elérhetőnek kell lenni. Tehát most első körben az őszi időszakban a január 1-es kötelezettségek mentén szükséges törvényalkotás vagy jogalkotás. Ide fog tartozni a biztonsági osztályba sorolásnak a rendszere, illetve az elvárt védelmi intézkedések, hiszen hogyan tudna felkészülni az adott szervezet arra, hogy október 18-tól teljesítsen mindent, hogyha ezt nem adjuk ki. Tehát ez kerül meghatározásra, illetve ugye a nyilvántartásba vételi feltételek. Itt gondolunk akár az érintett szervezetekre, akár az auditori nyilvántartásra is. Minden más ugye 2024. október 18-al fog hatályba lépni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott azért a tavaszi ülésszak körül megpróbálunk mindent kiadni.
Meg egy olyan kérdésem lenne, hogy a törvény hogyan vonatkozik azokra a nemzetközi cégekre, multicégekre, akik nem Magyarországon van a telephelyük, vagy a főhadiszállásuk, vagy esetleg EU-n kívül, hogy rájuk vonatkozik ez a törvény, meg a NIS 2?
Ugye a NIS 2 úgy fogalmaz, hogy azokra vonatkozik, akik az EU területén valamilyen szolgáltatást nyújtanak. Tehát igen, előfordulhat olyan cég, aki EU területen kívüli székhelyen rendelkezik. Az ő esetükben valószínűleg ilyen képviselő kijelölés lesz, és egyébként Magyarországon én ezt megnéztem, és Magyarországon nincsen nagyon olyan cég, aki úgy tartozna a törvény hatája alá, hogy nem rendelkezik magyarországi telephellyel. Uh-huh. Tehát ez esetben ugye az adott cégnek a Magyarországon bejegyzett cégbíróság által aláírt, lepecsételt papírja alapján létrehozott KFT, BT, ZRT-nek kell a megfelelést biztosítani. Hogy az EU ezt még hogyan fogja szabályozni, az egy jó kérdés, mert hogy ugye a NIS 2 kapcsán is még azért elképzelhető, hogy lesznek finomítások, mármint EU-s szinten, de ez szerintem inkább majd a gyakorlat hozza, hogy tényleg mekkora ez az érintetti kör.
Itt a második mellékletben, ha jól emlékszem, ott mondtad, ugye fel van a sorolva az ágazatok. Hogyha egy cégnek így esetleg kérdése van, hogy ő most betartozik-e a törvény hatája alá, be kell jelentkezni a felügyelethez, akkor tud kérdezni valakitől, hogy biztosan bejelentkezzen-e, vagy ennek mi a módja, onnan tud segítséget kérni?
Hát én nagyon örülök neki, hogyha valaki mondjuk úgy tesz fel kérdést, hogy kiderül, hogy ő nem tartozik a törvény hatája alá, hiszen akkor egy nagyon jogkövető világban élünk. Én úgy gondolom, hogy természetesen fordulhat a hatóságunkhoz is, tehát a honlapon található e-mail címre, akár egy e-mail írásával nyugodtan lehet ilyen kérdést intézni, pont tegnap is kaptunk egyébként ilyet.
Jó, nekem elfogytak a kérdéseim, nem tudom, van még esetleg, amit így a törvénnyel kapcsolatban megemlítenél?
Hát talán, ami segítség lehet, és itt a tanúsításról viszonylag kevés szó esett, hogy ténylegesen, hogyha majd lesznek ilyen IKT termékeink, IKT szolgáltatásaink, amelyek rendelkeznek valamilyen pecséttel, ezeknek az alkalmazásával kiváltható lesz akár egy rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer. Tehát, hogyha valaki érintett szervezetként olyan terméket fog már bevinni az saját szervezetébe, amely rendelkezik ilyen kiberbiztonsági tanúsítvánnyal, akkor az önmagában már a megfelelést is tudja könnyíteni. Természetesen ez az szükséges, hogy a hatóság ugye minél hamarabb adjon ki ilyen tanúsítási rendszereket, és meg tudjon kezdeni egyenlőre, teljesen önkéntes alapon meg tudjon kezdődni ez a tanúsítás. És akkor utána már elképzelhető, hogy, és a törvényben erre adtunk is lehetőséget magunknak, hogy kötelezővé tegyünk ilyen tanúsított termék használatot. Azért itt nem azt kell elképzelni, hogy tudom én, megalkotásra kerül egy, most EU-s példát mondok, mert EU-s javaslat már az EU előtt van jó régóta, de mondjuk egy cloud szolgáltatásokra vonatkozó tanúsítási séma, és másnap azt mondja a hatóságunk, hogy már pedig te csak olyat vehetsz igénybe. Tehát itt egyértelműen lesz egy felfutás az önkéntes alapból. Elképzelhető, hogy utána ugye az érintett szervezetnek az lesz az érdeke, hogy minél egyszerűbben megfeleljen a NIS 2-es követelménynek, tehát akár egy beszállítói vagy egy beszerzési kiírásnál már feltételként tudja szabni azt, hogy valaki ilyen tanúsított terméket hozzon, ezáltal az ő megfelelése adott, és sokkal egyszerűbben biztosított, és akkor majd sok-sok év után talán eljutunk odáig, hogy akár itt kötelezőség is előfordulhat.
Akkor a haszna is mindenképp meg lesz, mert ami azért nyúlhatnak a cégek, megkérdezik, hogy van-e pecséted, van, és akkor
így van.
Gyorsítja.
Ugye ilyet azért látunk, mondjuk ISO 27001-es tanúsítványt nagyon sok esetben már előírnak, viszont mondjuk egy ISO 27000-es tanúsítványt oké, megkapott valaki, hát azért én nem tudom, én piacról jövök, és én találkoztam ilyen jellegű auditokkal. Hát ugye attól függ, hogy kit bízunk meg. Van olyan, aki nagyon-nagyon alaposan végzi el a vizsgálatot, van, aki kevésbé. Ami ugye ebben az új kiberbiztonsági auditos rendszerben újdonság lesz, hogy az auditorral szemben is lesznek feltételek. És igenis megfogalmazásra fog az kerülni, hogy az auditor pontosan milyen értékelést módszertan alapján kell, hogy elvégezze a vizsgálatát, és emellé ő milyen számokat rakhat. Tehát ez a szubjektivitás, mint olyan, természetesen a megfelelő rugalmasságot meg kell, hogy hagyjuk, de ez a szubjektivitás, én úgy gondolom, hogy egy kicsit csökkenni fog.
Szerintem ez nagyon jó, mert így a tanácsadó cégek szerintem ezt várják, hogy legyen egy ilyen módszertan, ami így segíti majd a tanúsítást. Köszönöm szépen, Anna, a STFH kiberbiztonsági tanúsítási igazgatóság kiberbiztonsági szakértőivel beszélgettem a kibertan törvényről. Sziasztok!
Sziasztok!